Melynek a címe, Hiranyakasipu rettegésbe tartja az univerzumot. Ez a fejezet részletesen leírja, milyen hatalmat kapott Hiranyakasipu az Úr Brahmától, és hogyan élt vissza vele. Mikor szerte az univerzumban az élőlényeket kínoszta. Hiranyakasipu szigorú lemondásaival elégedetté tette az Úr Brahmát, és elnyerte azokat az áldásokat, amelyekre vágyott. Ezek után teste, melyet szinte már teljesen megettek az élősködők, teljes szépségében és aranyszínű ragyogásban újra életre kelt. Ennek ellenére azonban továbbra is irigy volt az Úr Vishnura, mert nem tudta elfelejteni, hogy az Úr Vishnu megölte az öccseit. Mindenkit legyőzött a 10 irányban és a 3 világban, és minden élőlényt leigázott, félisteneket és aszurákat egyaránt. Ő lett az Úr minden terület fölött, beleértve Indra birodalmát is, akit előzött onnan. Hatalmas fényűzésben élvezte életét, és teljesen elvette az eszét. Az Úr Vishnu, az Úr Brahman és az Úr Sriván kívül minden félistenre kiterjesztette hatalmát. Valamennyien őt szolgálták, ám anyagi hatalom ellenére elégedetlen volt, mert mindig büszke volt arra, hogy áthágja a védikus szabályokat. A brámanákat ez a legkevésbé sem tette boldoggá. Ezért eltökélten megátkozták őt. Végül az univerzum minden élőlénye nevében a félistenek és bölcsek a legfelsőbb úrhoz imádkoztak, hogy szabadítsa meg őket Hiranyakasipu uralmától. Az Úr Vishnu elmondta a félisteneknek, hogy mindannyian, ők és a többi élőlény is meg fog szabadulni a félelmetes állapottól, melyet Hiranyakasipu teremtett. Hiranyakasipu elnyomásban tartja a félisteneket, a védek követőit, a teheneket, a brámanákat és a vallásos szenteket, és a legfelsőbb úrra is így. Így aztán nem csoda, hogy hamarosan elérte, jön a halál. Végső tette az lesz, hogy saját fiát, Prahládot kínozza, a Mahabhágavatát, a nagy vaisnavát, és aztán üt majd az utolsó órája. Az Istenség legfelsőbb személyisége megnyugtatta a félisteneket. A szavai mindenkit elégedetté tettek. Tudták, hogy a gyötrelmek, melyeket Hiranyakasipu okozott nekik, hamarosan véget érnek. Nárada Muni végül Hiranyakasipu fiának, Prahlád Maharajnak a tulajdonságairól beszél, és arról, milyen irigy volt Hiranyakasipu saját fiára, aki csak jó tulajdonságokkal rendelkezett. Fejezet ezzel a leírással ér véget. Az első vers következik. Sílárad a bácsam,
Sílárad a bácsam,
Évamrita szabta dritír,
Évamrita szabta dritír,
Hiranyakasipu adha,
Hiranyakasipu adha,
Rádát tad tapaszá,
Prita,
Rámasztasya szudurlabhám,
Rámasztasya szudurlabhám,
Sinára uvácsa,
Sinára uvácsa,
Évamrita szatáviti,
Évamrita szatáviti,
Hiranyakasipu adhám,
Hiranyakasipu adhám,
Rádát tad tapaszá, Prita,
Rádát tad tapaszá, Prita,
Rámasztasya szudurlabhám,
Hiranyakasipu
uratam,
Hiranyakasipu
Srila Prabhupád fordítása, Nárada Muni folytatta. Szigorú lemondásával Hiranyakasipu nagyon elégedetté tette az Úr Brahmát. Ezért, amikor áldásokért könyörgött hozzá, az Úr Brahmát megadta neki. Noha ilyen áldásokra csak kevesen tehetnek szert. Kérlek ismételjétek. Nárada Muni folytatta. Szigorú lemondásaival Hiranyakasipu nagyon elégedetté tette. Az Úr Brahmát. Ezért, amikor áldásokért könyörgött, hozzám, az Úr Brahmát megadta neki. Noha ilyen áldásokra, csak kevesen tehetnek szert. Ez a vers, ez nincs magyarázat, a másodikat olvassuk. Sibramovácsa. Tattémi durlabhápu szám jámni svarámama tathápi vitarámi ágra varámjat japi durlabhám. Az Úr Brahmá így szólt. Ó, Hiranyakasipu! Azokat az áldásokat, melyeket kértél, nem kaphatja meg mindenki. Ó, fiam, én mégis megadom neked valamennyit, annak ellenére, hogy oly ritka az, aki elérheti őket. Srila Prabhupád magyarázata. Az anyagi áldásokat gyakran nem nevezhetjük igazán áldásoknak. Ha valaki egyre nagyobb vagyonra tesz szert, maga az áldás átokká is válhat. Mert ahogyan az anyagi világban az embernek nagy előre van szüksége ahhoz, hogy meggazdagodjon, és sokat kell küzdenie érte, úgy a kincsek megőrzése és nagy erőfeszítést igényel. Az Úr Brahmá elmondta Hiranyakasipunak, hogy noha ő kész megadni, amit kér, Hiranyakasipunak nem lesz könnyű majd megtartani mindazt, amit az áldások eredményeképpen kap. Mivel azonban már megígérte, teljesíteni akarta, amit Hiranyakasipu kért tőle. A durlabhán szó arra utal, hogy az embernek nem szabad olyan áldásokat elfogadnia, amelyeket nem élvezhet nyugodtan. Hol megjelent, hogy nem hiszem, Ebben a magyarázatban Srila Prabhupád a vagyongyűjtésnek a hátrányéről beszél. És ezt láthatjuk, hogy több helyen beszél erről a Szentírás, amikor az Úr Csaitanya megbízta a Gószvámikat, hogy állítsák össze az odaadó szolgálattal kapcsolatos írásokat, és hogy mélyítsék el az odaadó szolgálat információit. Akkor ugye ott látjuk, hogy Rupa Gószványnak a tanítások nektárjában, ugye az első versben beszél a képesítéséről a lelki tanítomesternek, és a másodikban, már rögtön az elején, ugye amikor arról van szó, hogy mi az, ami kedvezőtlenül hat az odaadó szolgálatra, akkor ott rögtön ugye az első szó az atyahára, és a második ugye a prajája az csak, hogy a szükségesnél több anyagi dolog felhalmozása, ugye az atyahára, és a szükségesnél több evés. Ugye, és ez a kiemeli már rögtön az elején, Rupa Gószvámi, hogy ezek mennyire kedvezőtlenül hatnak az odaadó szolgálat gyakorlására. Ugye ez az atyahára, hogy túl sok dolgot felhalmozunk, ugye ez igazából a modern kornak az új hobbija, hogy gyűjtjük a cuccot. Ugye mindenkinél vannak cuccok, kezekben van, akik ilyen táskákban hordják a cuccokat, van a kezükben, autók is tele vannak cuccokkal. Ugye, és hát, hogyha vannak sok cuccaink, akkor azt valahol tárolni kell. És hát ezért vannak a házak, csak úgy jöhetnék, mint a gószámik, akik mindig másik fa alatt aludtak, és csak úgy sétálgatnánk ugye, a világba cuccok nélkül. És ugye a gószámik ezt így meg tudták valósítani így Vrindávanban, hogy különböző fák alatt aludtak. És akkor ugye ezzel a, sajnos ezzel a cuccgyűjtésünkkel ugye túl sok más meditációt veszünk a nyakunkba, például azt, hogy elmegyük otthonról, ugye akkor be kell jól zárni a házat, hogy nehogy elvigyék a cuccainkat. És amikor, és hát miért megyünk el otthonról? Hát újabb cuccért gyűjteni, ugye? És ugye ez a pont itt, ami ki van emelve a Bhágavatamban is, meg sok helyen, hogy ezek kedvezőtlenül hathatnak a meditáció miatt az odaadó szolgálatra. És aztán a következő az a prajánas csa, pedig a túlzott erőfeszítés nehezen megszerezhető dolgok miatt. Ugye ez is egy más, kicsit más aspektusa ennek a dolognak. Az egyik ugye van ez a cucc, és akkor ugye amikor valaki úgy van karmája, hogy legyenek cuccai, az úgy megvan. De amikor már ugye túlzottan már a karmánk határait feszegetve az életünknek az értelmét és a célját abban látjuk, hogy ugye még több cucc legyen, és ugye ezek a túlzott erőfeszítések, erős a Bhagavad Gita nagyon-nagyon sok helyen említi. Sok versek szólnak erről, 12-16-os. De igazából a legjobb, hogyha nekem a legjobban tetszik ez a 18. fejezetnek az 57. verse, ahol pont arról van szó, ugye, hogy Krisna mondja, hogy ha a tudatod bennem merül el, akkor a kegyemből a feltételekhez kötött élet minden akadályát legyőzheted. Azonban, hogyha a hamiságon keresztül cselekszel, és nem hallgatsz rám, akkor elvesztél. És ebben a versnek a magyarázatában Srila Prabhupada említi, hogy egy Krisna tudatú személy, az nem, hogy mondjam pontosan, teljesen Krisna tudatban nem törődik különösebben a léte fenntartását szolgáló kötelességek végrehajtásával. Szóval itt igazából Prabhupádnak a szavai, amikor írja ezeket a könyveket, ott minden szó így áll a mondatban. Tehát itt van az, hogy nem törődik különösebben. Tehát ez azt jelenti, hogy törődik, csak nem különösebben. Tehát hogy a meditáció az ne legyen ugye erről kilendítve. Síranyakasipu történetében azért érdekes ez az anyagi hatalom vagyonnak a meditációja, hogy kiemelje ezeket a pontokat, amiket ugye a Bhagavad Gita sok helyen említ. És hogy miért van ez, hogy ezekkel a dolgoknak a meditációjával nem foglalkozunk. Szóval igazából azt írja Prabhupád, hogy az ostobák képtelenek megérteni ezt a végtelen minden aggodalomtól mentes szabadságot, amit ezáltal kapunk, hogy tulajdonképpen az Úr Krisna a legbensőségesebb barátjává válik annak, aki Krisna tudatban cselekszik. És mindig gondoskodik a barátja kényelméről, és teljesen átadja magát annak, aki vagy odaadóan szolgálja őt. Szóval a meditációnknak a átrakása az, ami igazából szükséges. És ezért van az, hogy néha, hát ezért van az, amikor a négy szabályban beszélünk arról, hogy ugye nem játszunk szerencsejátékot. Szóval ez is egy meditációnak a átrakása, hogy ne gondolkozzunk azon, hogy ezek a körülmények megteremtései majd kedvezően fognak hatni ránk, vagy akár a Krisna tudatunkra, vagy boldogságot tudunk merni belőle, hanem igazából ezt a hangulatot kell visszaállítanunk, hogy megértsük, hogy Krisna a legbensőségesebb barátunká tud válni azzal, hogyha ilyen hangulatba közelítjük meg őt, és a figyelmünket mindig rá szögezzük. Ugye, mert ez mondjuk a szerencsejátékoknál ismerek valakit, aki mindig, amikor egy ilyen nagyobb nyeremény van belógatva, hogy ilyen több milliárdok, akkor mindig egy ilyen 50 ezer forintért felrak így ilyen, elküldi a titkárnőjét, és akkor így kitöltet vele egy ilyen 50 ezer forint értékben, hogy hát ha, ugye megjön ez már olyan arány, amit úgy érdemes kockáztatni. És igazából nála, amikor itt beszélgettünk, akkor világossá vált, hogy mi a probléma vele, mert ő magában, hogy a pénzt most mondjuk odarakja, és gyakorlatilag, mint a kanálisba így beledobja, az hát olyan, hogy hát amikor meghal, akkor ugye ezekkel a pénzekkel kevesebben hal meg. De a probléma az ott volt, hogy mondta, hogy amikor minden elcsendesült a házban, és a napi kötelességeit már úgy megcsinálta, és így volt ideje úgy gondolkozni, hogy magán, vagy hogy miért van ez, mik a céljai, akkor az jutott az eszébe, hogy hú, mi lesz majd, hogyha megnyeri a milliárdokat. Ugye, és ez a remény, ez az ása, ugye szanszkritul, ez élteti őt, ugye, és az embereket. És tulajdonképpen ez a meditáció, amit ezeknél, ezek a szabályok, amit Srila Prabhupád nekünk hozott, ugye, ezeket az elveket emeli ki, hogy miért ne csináljuk. És ugye itt mindig mi választunk arra, hogy mi az, amivel akarunk foglalkozni, mi az, amiben az örömet, a boldogságot nyerjük. És ugye látjuk, hogy az anyagi dolgokból nem lehet, ugye, hát Hiranyakasipunak is mennyi jó lehetősége volt arra, hogy ezt megélje, és mégse érte meg jól. És akkor ugye állandóan tudjuk magunkat emlékeztetni ezekre a pontokra, hogy mi az, ami a fő meditációnknak kell lennie. És ezért, amikor ugye itt áldásokat kérünk, akkor nagyon jól meg kell fontolni, hogy milyen áldásokat akarunk. És ugye itt Prabhupád a magyarázatban fel is hívta a figyelmet, hogy elmondta Brahma Hiranyakasipunak, hogy oké, én megadom ezt a dolgot, de hogy ezt nem lesz könnyű megtartani, ezt, amit most én adok neked. Mert ez a nehéz, hogy fenntartani mindig az anyagi dolgokkal, ez a probléma, hogy mivel átmenetiek, kezdetük és végük van, ugye a bölcs azért nem leli bennük az örömét. De ennek az a pontja, hogy túl sok erőfeszítés kell fenntartani, hogy állandóan mindig ugye ezt az anyagi körülményt megteremtsük. Ugye ez mindig egy ilyen folyamatos erőfeszítés, és ilyenkor, amikor ezeket az erőfeszítéseket tesszük, ugye akkor ezt a lehetőséget rúgjuk el magunktól, ami az emberi életnek a fő pontja, hogy mindig emlékezzünk Krisnára, és sose felejtsük őt el. Hogy mindig ugye ezek az anyagi lehetőségek és ezek a megteremtések, ezek mindig a meditációnkban kitolják Krisnát, és úgy gondoljuk, hogy függetlenek vagyunk tőle, hiszen mi teremtjük meg, vagy mi akarjuk megteremteni ugye ezeket a körülményeket. És ezért igazából egy bhakta, amikor olyan lehetőséget kap, hogy valamit kérjen Krisnától, akkor óvatosan fogalmaz. Volt egyszer, mikor itt volt Krisna 5000 évvel ezelőtt, akkor meglátogatott egy Dél-Indiába egy brahmanát, aki nagyon odaadóan szolgálta az ő murti formáját, és annyira meghatotta őt, hogy elment ez a brahmanához, és mondta neki, hogy megérkezett, és ez a brahmanának hát nagyon egyszerűen él, csak egy ilyen kis csadar tudott neki úgy adni, hogy leüljön és vizet. És nagyon meglepődött, hogy így meglátogatja őt Krisna, és akkor mondta neki Krisna, hogy olyan odaadóan szolgáltad így a murtimat, hogy én szeretnék neked adni így három áldást, szóval, hogy kérje tőlem bármit, én ezt teljesítem. És akkor az a brahmana egy összetett kézzel azt a három dolgot mondta, hogy a csalablaktim, hogy legyen az odaadásom mindig szilárd. Ugye ez az, amit igazából egy bhakta ezen meditál, vagy ezen kéne, hogy meditáljon, hogy mindig a az odaadása az mindig legyen szilárd Krisna felé, és ebből merítse igazából az ízeket ebből az odaadásból. És a második kérése pedig Bhakta szóval, hogy mindig éljek a bakták között. És ez a második pont, hogy mindig a körülmények elrendezését ezt úgy tekintsük, mint kihívásnak, hogy nem az anyagi körülményeket kell már elrendezést, erőfeszítést tenni, hanem a lelkieket. Szóval azt a hangulatot megteremteni, ahol a figyelmünk ugye az első pontra, hogy az odaadásunk legyen szilárd, mindig emlékeztetve van. Mert ez a lényeg, hogy mindig emlékeztetve legyünk arra, hogy mi az életünknek a célja. És ezért kell bakták között élni, hogy ezt mindig tudjuk tenni. Még akkor is, hogyha esetleg olyan dolgokat csinálom, túl baktikus, de az is bakták között legyen. Egyszer egy bakta odament Maharajhoz, és akkor mondta neki, hogy egy nagyon jó bakta egyébként, most fog majd adatást kapni Maharajtól, nem magyar, külföldi. És mondta, hogy hát Maharaj, hogy két pont van, amit így nagyon nehezen tudok így a életemből így lemondani, tudom, hogy májek, de hogy így ez nehéz. Az egyik a sportkocsik, a másik pedig a az, hogy paintballozni, ez a lövöldözés, ugye a paintball, hogy én a paintballozást így nagyon szeretem így csinálni. És akkor Maharaj mondta, hogy hát a kocsik az nem annyira probléma, hát ha van pénz, akkor vegyen kocsit, ez nem említette meg így pontnak, hanem azt mondta a paintballozásra, hogy jó, de hogy mindig baktákkal csináld, akkor hogyha csinálod. Ha csináld, akkor legalább baktákkal csináld. Tehát ugye nem túl jó, de ha együtt van, szóval soha nem karmika, tehát ez a fajta élvezet, ami ugye ebben a körben, hogy soha nem csinált karmika. Ugye, és ez a fajta engedmény, vagy ez a fajta ilyen meditáció, ugye ez egy útra rakta őt arra, hogy ki tudjon ebből a dologból jönni, és hogy megértse a bakták társaságában, hogy ez nem ugye túl kedvező az odaadó szolgálatnak. De mégis, amikor a baktákkal vagyunk, vagy a bakták társaságában, akkor a közös beszélgetések, vagy a közös átért élmények, vagy a Krisna tudat hatására meg tudjuk érteni ezeket a kedvezőtlenségeket, és az irányt azt tudjuk így a meditációban tartani. És a harmadik dolog az, amit kérdez a brámana, az pedig, hogy jiva szarvabút, és legyek mindig könyörületes. Ezeneset, lelkek iránt. És ez pedig ugye a gyakorlati odaadó szolgálatról beszélt, hogy igazából mi az, ami az Úr Csétanyának is ugye ennek a kornak a hangulatollás megalapítójának is a kérése, hogy prédikáljunk, és valahogy mindig tudjuk ezt a könyörületet gyakorolni másokkal azzal, hogy valahogy a Krisna tudatot adjuk nekik. Nem biztos, hogy filozófiával, lehet, hogy csak prasádommal, valamilyen más meditációval, mert ezzel segítjük ugye hát az ő lelki életüket is, és a sajátokat is. Mert ez a kegyesség, ez a hangulat, az, ami az Úr Csétanyának a hangulata is volt, és mivel mi nekünk szükségünk van az ő kegyére, hogy tudjunk fejlődni, és hogy tényleg mindig legyünk szilárdnak az odaadó szolgálatban, ezért ez a tevékenység, ez az, ami az ő kegyét vonza. És ez az, amiért ő akkor úgy segít, és akkor tudjuk neki ezt bizonyítékként adni, hogy mi ezen meditálunk, hogy hogyan okozunk neki örömet. És ugye neki az az öröm, hogyha mindenki megérti ezt a tudományt, és tapasztalja, ugye, amit Srila Prabhupád mondott ebben a 18. fejezet 57. versben, hogy ezt a végtelen, minden aggodalomtól mentes boldogságot. Szóval ez az, amit ugye a dostobák úgy fogalmazott Prabhupád, hogy nagyon ülnek így a szavak, amiket így van, nagyon kicsit olyan erősen fogalmaz, de szóval, hogy az dostobák képtelenek felfogni ezt a végtelen, minden aggodalomtól mentes szabadság. Szóval ez igazából a szabadságunknak a képlete, hogy hogyan bízunk magunkat Krisnára, és hogyan végezzük úgy a kötelességeinket, hogy ne legyen ez túl nagy erőfeszítés arra, hogy az anyagi körülményeket ugye, megteremtsük. Mondjuk iranyakasik, vagy nagyon extrém helyzetet írt le, szóval kevesen ilyen eltökéltek arra, hogy a körülményeket így megrendezik, szóval kevesen vannak, akik elégedettebbek, akik már megállnak ugye kisebb pozícióknál. Szóval ő neki a meditációja az igencsak nagy volt. És lám, ugye, amikor elértem, szóval ugyanúgy maradt egy frusztrált ember. Nem tudta üzemeltetni a családi életét sem. És ugye ezek egy jó tanításra példák erre, hogy a körülmények azok nem tesznek minket igazán így boldog, és hogy ez a másik út, amikor próbáljuk úgy Krisnának a kegyét elnyerni, ez az, amiben van íz. Szóval ez a paramprista, amikor megtapasztaljuk a tevékenységünk során azt, hogy Krisna gondoskodik rólunk, és hogy ő érte való cselekedeteknek ugye ez az íze, hogy ez az igazi szociális biztonság, amire az emberek törekednek. Mert általában, akik már idősebbek, azok értik, hogy tulajdonképpen a szociális biztonság az, ami a legfontosabb. Először ugye a vagyongyűjtéssel próbáljuk az anyagi biztonságot megteremteni, de aztán később ugye a szociális biztonság az, ami így fontosabb nekünk, hogy legyenek, akik gondoskodnak rólunk. Ez ugye az Artha Káma Moksa Dharmánál, ami egy vallásos életet automatikusan eredményező dolgok. Ebben Bhakti Vidya Purnamaraja Dharmáról úgy beszélt, mint a szociális biztonság. Hogy szociális biztonságot kapunk azzal, hogy vallásos életet élünk. Ugye, de ez lehet egy ilyen anyagi aspektus is. A lelki aspektus igazából az, hogy a anyagi aspektus az, hogy tényleg gondoskodnak rólunk, tehát hogy amikor betegek vagyunk, ott vannak, de a lelki aspektus pedig az, hogy a lelki életünkről gondoskodnak. És ez, ami igazán fontos. Nem pusztán a gondoskodás, hogy majd idősek leszünk, vagy olyan körülményben leszünk, legyen valaki, aki ott van mellettünk, vagy fel tudjuk hívni, hogy segítsen. Hanem az, hogy meg tudjuk teremteni a bakták barátságán keresztül azt a légkört, hogy mindig tudjanak kijavítani. És mindig tudjuk ugye ezt a elménket úgy feltárni nekik, hogy ők tudjanak valóban itt segíteni rajtunk, és tudják, őnekik is legyen retorikai helyzetük valahogy átadni azokat az információkat, ami szükséges nekünk a lelki életben. Van még pár percünk, köszönöm szépen a figyelmet, esetleg kijavítások, kérdések, megvalósítások atyára kapcsán. Cúgygyűjtéses, igen?
Nekem az a tapasztalatom, hogy ilyen atyára vagyok, de évek alatt időnként nagyon hasznos egy olyan dolog, amit esetleg csak elraktam, mert most nem tudom, és aztán utána azzal lehetett szépen szolgálni. Szóval most akkor mind a kettő jó, hogy az ember csak betáll, aztán amikor lehet használja a szolgálatban, vagy inkább jobb, hogyha nincs semmi, tehát minden tudatunk.
Ez egyének ez mindig egyéni dolog. Ezeknél az elveknél, amikor a Srimad Bhágavatam említ elveket, akkor megvizsgálja mind a két oldalt. Igen, van ez az elv, ez a Yukta Vairagya, hogy mindent tudunk használni ebben a Krisna tudatban. Attól függ, hogy valakinek mi a fő szolgálata. És a szolgálatához hogyan kapcsolódnak ezek a cuccok. Tehát, hogy például itt a fő kommandának, Ráma Krisnának biztos szüksége van rengeteg cuccokra, amivel ugye tényleg lehet, hogy elrakja, és akkor ennek a templomnak a gondoskodásához van, vagy szükséges. Lehet, hogy valakinek vannak olyan körülmények között él, ahol kell. De ez mindig nagyon őszintének kell lennünk, hogy például ez a ruhatár kérdés. Csak a ruhatára nézzük meg. Hogyha valaki ugye egy évig nem hord egy ruhát, tehát hogy átmegy körbe ezen a szakaszon, és és már két évig se hordta, akkor fölösleges tényleg. Szóval, hogy akkor nem, ha nem használja valaki egy idő után, akkor teljesen fölösleges dolog. Ha van helyet tárolni, tárolhatja, csak ugye itt a problémák azok mindig azok, hogy ezeket a tárolandó dolgok, ezek csak nőnek, és kényelmetlenül érzi magát az ember. Bhaktivedanta Purnamanandot egyszer megkérdezték, hogy Maharaj, neked miért van ilyen kevés dolgaid? És miért? Szóval, hogy egyszerben, most már kétszertje van, de nagyon sokáig egyszerben volt. És akkor sem, tehát hogy megérkezett, úgy semmi nem volt, hogy rajta, nem ilyen kis táskája volt, ahol ekkora kis ilyen dolog, amiben volt a borotvány, a fogkeféje, és ezek a dolgok. És akkor azt mondta, hogy hát azért, mert én egy ilyen nagyon kényelmes ember vagyok. És akkor így nem szeretek így a dolgokról, így. Szóval annyi probléma van, szóval csak a dolgom van, de rengeteg probléma van, így gondoskodni róla, semmi valamit. És így igazából ez is egyfajta ilyen meditáció, szóval mindenkinél van egy dolog, hogy valaki ilyen típus, és így tudja szolgálni ez a helyzetet, akkor elfelé halad. Van, aki meg ugyan rengeteg cucca van, vagy hát rengeteg dolog van, amit lefoglal, mert ő meg olyan típus, aki úgy tudja lefoglalni, de ő tényleg le tudja foglalni ugye az odaadó szolgálatban, és ez mindig egyéni, hogy valaki nagyon őszintén megnézi. Az egyik az a használhatósági kapcsolatban, hogy tényleg így használható-e, vagy sem. Szóval, hogy mondjuk ilyen limlomokat, mert ez érdekes egyébként, hogy amikor elmegyünk mondjuk valahova, egy ilyen vendégségbe, és akkor ott látjuk, hogy van, amikor ugye annyi cuccok vannak ott körülötte, limlomok, hogy ugye még nem tudunk leülni se, vagy lelakni a gyapát, és ez nekünk úgy tűnik, hogy limlom. De a saját limlomjaink, azok cuccok. Szóval, hogy ezek mindig át kell gondolni, hogy mi az, ami úgy használható, és hogy van, és hogy milyen helyzetben van valaki. De én elképzelhetőnek tartom persze, hogy vannak otthon olyan dolgok, mondjuk a ruhákon kívül, amik vagy olyan szerek, amit lehet, hogy csak nagyon ritkán használunk, de ezt is mindig nagyon-nagyon óvatosan kell át gondolni. A lényeg igazából az, hogy ezek a szentírások, ezek egy nagyon introspektív, befelé forduló meditációra ösztökélnek minket, hogy mindig alaposan gondoljuk át ezeket az elveket, hogy szükséges-e, nem szükséges. És ha így nagyon őszintén magunkba nézünk, akkor ott lesz a válasz. Ezzel kapcsolatban valakinek ilyen, igen?
Hogy említetted az Upadésanditának azt a verset, ami az atyáról kezdődik, és hogy tudjuk, hogy ezek a versek így kapcsolatban állnak egymással, és a következő versben meg azt a kezdődik az első, vagy a második versnek az a első szavolgatja már, és a harmadiknak pedig az, hogy dadáti. És hogy ez az azt jelenti, hogy ajándékozás. És akkor úgy tartják, hogy ez kapcsolatban, hogy a második, vagy ez a harmadik vers, ez a megoldást kínálja a második versben felmerülő problémákra. Tehát, hogyha valakinek túl sok atya hárája van, vagyis hogy túl sok mindent halmozott fel, akkor a harmadik versből megtanulhatja a dadátinak a módszerét, vagyis az ajándékozás, és akkor elajándékozhatja a cuccait. És erre nagyon szép példa volt Sivaram Maharaj most a nyáron, ott voltunk Krisnagölgybe, és akkor így ilyen ruhatár ürítést tartott, elajándékozta a szankirtanos baktáknak a maha ruháit, és akkor mindenki kapott. És készült, de Magyarország össze szankirtanos bakták kapott ruhát valamit. És akkor, amikor valaki úgy jelezte, hogy ő neki így nem jut, akkor mondtam már, akkor nagyon jó, akkor még többet elmondom, minden többet elajándékozok, annál jobb lesz. Ugye semmi így volt, ezt mondta Guru Maharaj. Minél többet visztek, annál jobb, és értékes pulóvereket, csadarokat, drukikat, nem volt, legtöbb nem volt hibáshoz, csak gondolta, hogy szeretne szabadabb lenni, mint amit magyarázat volt. És akkor meg persze nagyon jó.
Igen, hát ez a brámanáknak ugye két kötelességük van. Az egyik az, hogy elfogadni adományokat, de a másik, hogy adományozni is. Tehát, hogy ezeket továbbadni, és ezért van az, hogy általában a brámanák így kapnak, és így továbbadnak meg, úgy. Na, egy szép példamutató dolog. Valami kijavítás, kérdés? Igen.
Kérdésem lenne, hogy mondtad, hogy mennyire fontos, hogy minél többet legyünk baktákkal, és hogy nálam például ez fölmerül, hogy egy idő után már hogy nem tudom annyira értékelni, hogy így közönségesnek látom őket, vagy hogy így nem. Tehát, hogy hogyan tartatjuk mindig éveren magunkban azt a tudatot, hogy így különlegesnek lássuk a bakták társaságát.
Hát mindenki különleges valamiben, csak ezt így meg kell találni. Amikor valakihez vonzódunk, vagy hát szóval mindegyik baktának vannak olyan tulajdonsági jegyei, amivel ha nagyon őszinték vagyunk, akkor látjuk, hogy különbek nálunk. És ugye ez a társulásnak egy szempontból a lényege, hogy szolgálni olyanokat, akik valahogy különleges, vagy hát szolgálni másokat, hogy megkapjuk mi is azokat a tulajdonságokat, amik nekik van. És igazából mindenkinél lehet találni ilyet, lehet látni. Hogyha egy kicsit úgy valakivel szemben ellenérzéseink vannak, vagy feszültségek, akkor is ezt az egyszerű tudatos elvet, ezt könnyen lehet alkalmazni, hogy azt mondja, hogy igen, de hát ő milyen jól csinálja ezt, meg azt, meg azt. És akkor ez a meditáció, ami segít abban, hogy különlegesnek lásson mindenkit. Mert mindenki a maga módján különleges. És de ha pusztán csak ezt az elvet tartjuk, hogy sokat vagyunk bakták társaságában, és minőségi időt töltünk ebbe, és a minőségi dolog az a figyelem kérdése arra, hogy ez a kapcsolat, ez létezik, és hogy ebben vagyunk. És amikor benne vagyunk, akkor látjuk a másikat, mint személyként, hogy mi azok, amik nála jó tulajdonságok, és mi az, ami esetleg mondjuk kedvezőtlenebbek, de abban lehet, hogy mi tudunk nekik segíteni, hogyha valami baráti hangulatban vagyunk vele. És amikor a kapcsolatoknak ezt a mélységét megéljük, akkor igazából kapunk belőle egy ízt, amikor látjuk, hogy ki milyen, és hogy igazából fürdünk így a társaságába. És akkor nagyon szép élményeket lehet így tapasztalni ebből. Valakinek még? Köszönöm szépen! Silla Prabhupádát!
Köszönöm szépen!